Itt a Szabad Európa rádiója, a Szabad Magyarország hangja a 16, 19, 25, 31 és 41 méteres rövid hullámon.
Archívum. Podcast sorozatunkban a Szabad Európa rádió archívumából válogatunk. A müncheni szerkesztőség időtálló korábbi műsorait hallgathatják meg. Az adás felvételének hangminősége változó, ezen lehetőségeinkhez mérten igyekeztünk javítani.
Itt a Szabad Európa rádiója, a Szabad Magyarország hangja.
Kellemes rádiózást a Szabad Európával! Most meghallgathatják a Szabad Európa Rádió 1993. január 22-én sugárzott műsorát a nyugati országok személyi jövedelem adórendszeréről. A szerkesztő Kézdi Pál.
A kommunista diktatúrákban, ahol lényegében minden munkavállaló közvetve vagy közvetlenül az állam alkalmazottja volt, az állam eleve nem fizette ki munkabérként azt, ami a dolgozókat jogos jövedelemként megillette volna, és amit azután jövedelmi adó formájában megadóztathatott volna. Így az a látszat alakult ki, hogy a dolgozók csupán társadalombiztosítási és nyugdíjjárulékot fizetnek, de nem adóznak. Mindezért cserébe a kommunista állam legalábbis névlegesen magára vállalta a lakásépítés, az olcsó tömegközlekedés, az ingyenes oktatás és egészségügyi ellátás költségeit. Ezek az úgynevezett borítékon kívüli juttatások még kiegészültek az alapvető élelmezési és ruházati cikkek ártámogatásával. A piacgazdálkodással történő átmenet egyik velejárója, hogy egyre inkább megjelenik Magyarországon is a jövedelem nem csak az önálló vállalkozók és tulajdonosok bevételeiben, hanem a munkabérekben is. Ezért a személyi jövedelmi adó fizetése Magyarországon is fokozatosan minden egyes állampolgárt érintő üggyé válik. A nyugati demokráciákban évről évre, így január táján kézbesíti a postás az adóhivatal formanyomtatványait, amelyek pontos és mellékletekkel ellátott kitöltésével elszámolnak az állampolgárok az állammal. Hogy ez miként történik Nagy-Britanniában, azt Rendtúr Ferenc mondja el.
Ez a szó, hogy adómorál, az én fiatalkoromban létezett ugyan Magyarországon, de inkább csak mint elvont nyelvi fogalom, a gyakorlatban körülbelül annyi jelentősége volt, mint az óperenciának vagy a túlvilági életnek. Sok olyan szabad foglalkozású embert ismertem Pesten, ügyvédeket, építéseket, kereskedőket, akik külön erre a célra tartottak kopott ruhát és lukas kalapot, hogy abban menjenek évről évre sírni az adóhivatalba, hogy nekik milyen rosszul megy, és hogy eszerint az adófelügyelőség ne vessen ki rájuk túlságosan magas sápot. Ennek a gavottnak a régóta meghonosodott szabályai persze az adóhivatal beosztatjai éppen olyan jól ismerték, mint a fél. De azért eltáncolták minden évben, és végül a mindenki lépik egyet elve alapján valahol a középen megállapodtak úgy, hogy a kecske is jól lakjon, és azért a káposzta is megmaradjon. Persze más volt a helyzet azoknak az esetében, akik fix fizetéses alkalmazásban álltak, mert ezeknek a keresetéből a munkaadó volt köteles levonni az OTIT, a MABIT, az öregségi biztosítást, és így tovább. Így volt ez feltehetőleg évtizedek óta, és bár ne lett volna így, mert ezt vették át végül a kontinens országaitól az angolok. Az angolok időről időre feltalálnak egyes dolgokat, így például az államvasutakat, az iskolai vizsgákat, a személyazonossági igazolványt, és sok olyan más rendszert, amihez a kontinentális ember születése óta hozzászokott. Így aztán feltalálták a fizetésből való közvetlen adó levonást is, de ennek is megvan a maga nagyon is angol története. Adózás volt már a bibliai időkben is, a négy evangélista egyike Máté tudvalevően adóbeszedő volt, de angol vonatkozásban az adót először a fiatalabb Pitt kormánya vezette be a 18. század végén a Napóleon elleni háborúk finanszírozására. Az intézkedést, noha az adó kulcsát a szinte nevetséges egy penniben szabták meg, és a pont sterling akkor 240 penniből állt, szóval az adót óriási felháborodás fogadta, úgyhogy a kormány kénytelen volt kijelenteni, hogy az adótörvény csak a háború tartamára szól, és amint beáll a béke, eltörlik az adót. Ezen ma már csak mosolyogni, vagy inkább csak sírni lehet, mert amiben az állam belekóstolt, azt nem szívesen adja föl. Így vagyunk a fizetésből levont adóval is. Azelőtt egyszerűen az volt a helyzet, hogy minden adóköteles angol állampolgár a költségvetési év végén kitöltötte a neki megküldött adóívet, vagy ha úgy tetszik az adóbevallást, és ezen közölte a pénzügyi hatóságokkal, hogy a legutóbbi 12 hónap alatt mennyit keresett, akár a fizetéséből, akár más forrásokból származó jövedelméből, és csak zárójelben jegyzem meg, hogy azokban az időkben Angliában nagyon is volt adómorál. Adócsalás alig volt, elsősorban azért, mert az angoloknak nincs a vérében, vagy legalábbis akkor még nem volt a vérében, a mindenáron való jogtalan nyerészkedés szelleme a közösséggel, tehát az állammal szemben. Másrészt pedig azért is, mert az aránylag elnéző angol törvények drákói szigorral sújtanak le az adócsalásra. Ha pénzről van szó, az angol bíróságok nem ismernek tréfát. De hát hadd térjek vissza rá, amit az angolok ugyancsak kontinentális mintára feltaláltak. A II. Világháború derekán nagyon sok köztisztviselő vonult a katonának, tengerésznek vagy repülőnek. A közhivatalok személyzeti állománya jelentősen megcsappant, ami az adóhivatalokra is vonatkozott. Ezért a kormány elrendelte, hogy az alkalmazotti fizetésekből a munkaadó köteles levonni a kereseti adót, sőt, nem csak hogy köteles levonni, hanem ha bármi okból elmulasztja ezt, akkor maga a munkaadó tartozik készfizetői kezességgel a le nem vont és így be nem hajtott adó összegéért. De épp úgy, mint a napóleoni háborúk idején, a kormány a II. Világháborúban is kijelentette, hogy ez az intézkedés csak a háború tartamára szól, aztán visszatérünk a régi adóbevallás rendszerére. Persze ez is csak üres ígéret maradt, mert az államnak mai napig nagyon is kedvére van az, hogy a munkaadók legyenek, természetesen minden külön javadalmazás nélkül, a kincstár ingyenes adóbehajtói. Ez azonban csak az alkalmazotti fizetésekre vonatkozik, úgyhogy ha valakinek ezen felül jövedelme van, házbérből, részvényekből, igazgatósági tagságból vagy örökségből, azt továbbra is külön adóíven kell bevallania az elmúlt költségvetési évre. A költségvetési év pedig nem a naptári év, mint a legtöbb ország esetében, hanem az angolok istenének kifürkészhetetlen akaratából április 5-től április 5-ig tart. Az angol adóztatás alapja a költségvetés. A mindenkori pénzügyminiszter, illetve angol alkotmányos nevén a kincstári kancellár rendszerint március utolsó napjaiban terjeszti be az alsóházban a költségvetést a következő évre. Az angolok szemében, akiket annak idején Napóleon megvetően szatócs nemzetnek nevezett, a költségvetés életbe vágóan fontos törvényjavaslat, mely az ország egész gazdasági életére kihat. A pénzügyminiszter ugyanis nem csak a kereseti és jövedelmi adók kulcsát jelenti be, hanem közli az attól a naptól kezdve kötelező forgalmi adókat és illetékeket is. Így például felmehet a benzin vagy a teja adója, és mint hogy az angolok mindkettőből rengeteget fogyasztanak, az olajvállalatok és a gyarmatárú kereskedők nagy spekulációba kezdhetnének, ha előre sikerülne kiszimatolniok, mekkora lesz az új adó. Éppen ezért, mint hogy az új adó attól a perctől fogva életbe lép, amint a kincstári kancellár bejelentette a költségvetési beszédében, a beszédnek ezt a részét már úgy időzíti, hogy azután hangozzék el az új adók sorozata, miután az értéktőzsde már bezárt. És ugyancsak éppen ezért a költségvetési titok Angliában szent. A pénzügyminiszter hetekkel a költségvetés parlamenti bejelentése előtt a szó szoros értelmében manrézába vonul, remete életet él, senkivel nem érintkezik, meghívást nem fogad el, nehogy utólag azzal vádolhassák, hogy titokban tippeket adott a vállalati igazgatóságokban vagy a tőzsdebizományosok körében lévő cimboráinak. Ebből ugyanis olyan méretű botrány alakulhatna, melybe az egész kormány belebukna. Ezért mondott a Reginald Maudling, a konzervatív párti kormány egyik volt pénzügyminisztere, hogy ez a leghálátlanabb tárca az egész kabinetben, mert az ember hetekkel a költségvetés előtt nem érintkezhet a barátaival, utána pedig, különösen ha felemelte az adókat, az a pár barátja, aki még megmaradt, sem hajlandó szóba állni vele.
Rentúr Ferencet hallották. Hogy Franciaországban miként fizetnek adót a polgárok, azzal Zirkuli Péter ismerteti meg hallgatóinkat.
Jelenlegi formájában az adórendszer gátja a gazdasági hatékonyságnak és az életszínvonal emelésének. viselkedésének. A Nobel-díjas francia közgazdász Maurice Allais állítja ezt legújabb könyvében. Ő a 40-es évek óta folyamatosan megjelenő publikációival nagy tekintét szerzett. Az adózás kérdésével is több ízben foglalkozott. Ezúttal a közös európai fejlődés távlatában vizsgálja meg újból. A közös piaci adórendszerekről azt tartja, hogy azok merőben, észszerűtlenek és kártékonyak. Megállapításainak fényében a magyar adórendszer nyilván sokszorosan is irracionálisnak bizonyul. Fejtegetései ezért is elvi jelentőségük miatt is külön figyelmet érdemelnek. A francia adózás rendszeréről például leszögezi, alapja két olyan tétel, melyeket igazolni nem lehet. Az egyik alaptétel azt állítja, hogy a közvetlen adózás a társadalmi igazságosságot szolgálja. A másik meg azt hangoztatja, hogy a társadalmi igazságosság igényéből következik a közvetlen adózás. Mindkét tétel hamis. Maurice Allais szerint a helyzet ugyanis az, hogy, mint idéztem, ez az adórendszer gátja a gazdasági hatékonyságnak és az életszínvonal emelkedésének. Továbbá igazságtalan, valamint akadályozza a társadalmi előmenetelt. A gazdasági hatékonyságnak és az életszínvonal emelkedésének azért gátja az adórendszer, mert mesterségesen csökkenti a hatékonyságra való törekvést akkor, amikor a nyereséges vállalatokat mintegy bünteti, megadóztatja nyerességüket. Ezáltal visszafogja a lehető legtöbb nyerességre való törekvést. Ugyanakkor a többszörös megadóztatással rossz gazdasági döntésekre ösztönöz. Hátrányok sokasága sújtja a megtakarítást is, melyre legalább 6 alkalommal vetnek ki adót. Először, mint újra beruházott vállalati tőkehányadra, másodszor, mint személyi jövedelemre, harmadszor, mint takarékosságból származó vagyonra, negyedszer, mint nyugdíjas jövedelemre, ötödször, mint örökségre. Végül és hatodszor pedig sújtja a megtakarítást a közvetett adó egyik válfaja, az infláció. Ráadásul, folytatja Maurice Allais, a jelenlegi adórendszer bonyolult, nem hatékony, csalásra csábít és haszontalanul költséges. Mindebből következik, hogy gátlóan hat. A gazdaság szereplői nem használják ki optimálisan a képességeiket. A francia minta alapján elemzett adórendszer tehát a gazdaságnak nem ösztönzője, hanem fékezője. Másik vonása meg az, hogy igazságtalan, amikor a társadalmilag hasznos és ezért jövedelmező teljesítményt az abból származó bevételt sújtja. Vagyis azokat, akik eszük, munkájuk és szakértelmük révén megtermelik a javakat. Így igazságtalan az adórendszer még azért is, mert egyenlőtlen mértékben érinti a gazdaság szereplőit, holott mindenkire egyöntetően kellene vonatkoznia a fogyasztott, illetve birtokolt javak arányában. A társadalmi előmenetelt pedig oly erősen akadályozza ez az adórendszer, hogy emiatt a mindig rendkívül tárgyszerűen mértéktartóan fogalmazó Maurice Allais antiszociálisnak, antidemokratikusnak, demoralizálónak és elnyomónak nevezi. Álláspontjának szabatos megértéséhez számon kell tartanunk, hogy a Nobel-díjas közgazdász így határozza meg az adót: adó az, amit a háztartások és vállalatok fizetnek az államnak azokért a szolgáltatásokért, amelyeket nekik az állam nyújt. Roppant világos és pontos meghatározásának szellemében Allais leszögezi, igazi demokráciában az adózás általános elveit a parlament, vagyis a nem szakemberekből álló közösség át kell, hogy tekintse. Az adórendszer minden fölösleges bonyolítása csupán önkényes magyarázatokhoz és döntésekhez vezet. Magyarán ahhoz, hogy éppen a dolog bonyolult volta miatt túlzott hatalomra tesznek szert a technokraták. Azok a szakértők, akik a képviselőktől eltérően politikai értelemben nem tartoznak felelősséggel. Felelőtlenek, és ügyködésük, mondja Maurice Allais, óhatatlanul vezet olyan diszkriminációk sorához, melyek a hatékonysággal is, az erkölcsel is ellentétesek. Az adózás világos alapelvei sorában ez szerint az egyik éppen a diszkrimináció hiánya. Ehhez társul a személytelenség, a semlegesség és a hatékonyság. Az adózás legjobb. rezsim volta pedig az egész szerkezet első számú elvéből is következik. Demokratikus társadalomban az állam van az egyénért, és nem fordítva. Az egész adózást ennek az elvnek kell alárendelni. Fejtegetéseinek ezen a pontján kell Maurice Allénak újból szembenéznie az egyenlőség kérdésével. Véleménye számunkra azért is fontos, mert ezt a kérdést illetően a keleti rétet Európában életbe vágó megszabadulni néhány rögeszmétől. A rövidség kedvéért azt mondhatnánk, hogy a hagyományosan szegény társadalmakban az egyenlőség képzeteit a betyárromantika és a nagyhatalmú, majd teljhatalmú állam formálta. A betyár úgy, hogy a gazdagok pénzét elszedte és, mint a hagyomány tartja, odaadta a szegényeknek. Teljhatalmúvá az állam egyebek közt úgy lett, hogy magáról azt állította, a legendabeli szegény pártoló betyárok szerepét fogja betölteni. Elég nyilvánvaló, hogy nem ezt tette. Emiatt azonban tegnapi parancsuralmát manapság is el lehet utasítani úgy, hogy lumpen ízű egyenlősdivel melegítjük föl a feudalizmusban termett betyárromantika gazdaság szemléletét. Betyárvilágnak és államosított gazdaságnak közös vonása, hogy hiányzik belőle a piac. Vagyis az a hely, ahol a társadalom, mint munkálkodó közösség, munkájának eredményével irányítja saját magát. Demokrácia és szabad piac így és ezért függ össze. Ha az állam mérsékelt vagy totális betyár romantikával, mint egy kiigazítja a piacot, vagyis a társadalmi keresletet, azaz refeudalizált és szelektív redisztribúciót hajt végre, azzal a demokráciát mérsékli, időt esetben megszünteti és felszámolja. Hogyha ezt az egyenlőségre való hivatkozással teszi, akkor pedig legalábbis fogalomzavart kelt. Maurice Allé érveihez közvetlenül visszatérve, ő épp ezért idézi az angol bölcselőt David Hume-ot. Hume így írt: sohasem közömbös, mifélék az adók, mert egy nemzet boldogságára és erejére ez van legnagyobb befolyással. Egy közösség polgárai egyenlőek a törvény előtt, egyenlőek emberi méltóságukban. Egyéb iránt viszont különbözőek, s helyzetük ezért is különböző. Tehát demokratikus és humanista társadalomban, mondja Allé, az adó feladata nem az, hogy egyenlő helyzetet teremtsen. A cél az, hogy egyenlő esélyhez jussanak a belső lehetőségeiket tekintve egyenlő képességek. A jövedelem különbségeket nem kell progresszív adózással leforogni akkor, ha egy különbségek azokból a szolgáltatásokból adódnak, melyeket valaki a közösségnek, azaz a piac közvetítésével nyújt.
Zirkuli Pétert hallották. Az olasz egyéni adózási rendszert római munkatársunk Bányász Kató mutatja be.
Az olasz egyéni adózási rendszer meglehetősen szociális, miután progresszív jellegű, azaz bizonyos határoknál emelkedik az adókulcs. Valaki 20 és valaki 60%-os adót fizet, a sokgyermekes családok pedig adókedvezményt kapnak. A baj csak az, hogy a fix fizetésekből az utolsó fillérig levonható minden adó, ami automatikusan történik, egyenesen a munkaadó fizeti be, míg a szabadfoglalkozásúak, orvosok, ügyvédek, vállalkozók, gyárosok, üzletemberek, kereskedők valamennyi az utóbbi években foganatosított ellenőrző intézkedés ellenére ma is meg tudják oldani, hogy jövedelmük csak egy részét vallják be, tehát csak részben fizetnek adót. És mivel az államnak állandóan sürgős szüksége van pénzre, nem egyszer elengedi a leleplezett adócsalók hátralékának egy részét azonnali fizetés ellenében. Ez minden alkalommal keserű szájízt okoz a kisembereknek, a tisztességes adófizetőknek. Olyan ez, mintha az állam megjutalmazná a csalókat. Letagadhatatlan tény, hogy adót senki sem szeret fizetni. Akinek fix fizetéséből automatikusan levonják, az igyekszik nem gondolni rá, hiszen nincs gondja az üggyel. Legfeljebb néha felsóhajt, mennyivel jobban élhetne, ha levonás nélkül kapná készhez fizetését. Akinek magának kell fizetnie, saját bevallása alapján az hajlamos kevesebb jövedelmet bevallani, és ezt egy kis furfanggal mindenki meg is teheti. Egész szakértő gárda áll az adófizetők rendelkezésére. A jövedelembe való ív kitöltése annyira bonyolult, és minden tévedésért olyan súlyos büntetést kell fizetni, hogy ezt a feladatot az olaszok 99%-a kizárólag adókérdésekkel foglalkozó közgazdász szakértőkre bízza. Hogy aztán ezek mennyire és mennyiért hajlandók eltitkolni kisebb-nagyobb összegeket kliensük jövedelméből, nehéz megállapítani, mert egyik fél sem hajlandó vallani. Időnként azonban a pénzügyminisztérium közzéteszi a leleplezett adócsalók névsorát. Ezek között van, aki soha életében nem fizetett még adót. Van, aki kevesebb jövedelmet vallott be a valóságosnál. Van, aki csak tévedett a számításban. De akadnak gyártulajdonosok, nagyvállalkozók, vagy óriási jövedelmű szabadfoglalkozásúak is, akik egyszerűen nem vettek eddig tudomást az adóhivatal létezéséről, és még adóalany számuk sincs. Néhány évvel ezelőtt ugyanis éppen a csalás jobb kiküszöbölése véget valamennyi nagykorú olasz állampolgárnak és itáliai tartózkodási és munkaengedéllyel rendelkező külföldinek számot adott az adóhivatal, amely nélkül ma már nem lehet dolgozni, de egyszerűen létezni sem Olaszországban, mert lépten nyomon, bármilyen nagyobb vételnél, bankban, számlakiállításnál, de kérvényen, igazolványon is fel kell tüntetni ezt a számot. A törvény szerint mindenkinek számlát kell adni a szolgáltatásáról, de hát maguk az adószakértők, akik az egyszerű halandók jövedelembe való ívét töltik ki, sem adnak számlát, legalábbis nem minden szolgáltatásukról. Akkor mit várjon az ember a többiektől? A sebész, a fogorvos, a fodrász és a többi megkérdezi paciensét, adjon-e számlát. De az 20%-os többletfizetést jelent, és így a paciens, ha tudja is, hogy a számla elutasításával a másik adócsalását segíti elő, inkább megtakarítja azt a 20%-ot a már amúgy is borsos számlán. Az elmúlt években gyakran elnéző magatartást tanúsított adóhivatal most egyszerre nagyon szigorú lett. Azért, mert az olasz állam súlyos deficitjét mindenek előtt az adók behajtásával akarja szanálni. Az utóbbi hónapokban szinte minden nap kitaláltak valamilyen újabb adót, és a pénzügyőrség állandóan szigorítja ellenőrzését. Néha azonban groteszk helyzetek adódnak elő a nagy szigorúságból. Hetekig közszájon forgott egész Itáliában annak a 8 éves kisfiúnak esete, akit 32.000 lirás bírság fizetésére ítéltek a fináncok, mert nem volt számlája egy filléres, pattogatott kukorica csomag vételéről. Mint ahogy most sem tudja az ország, nevessen vagy sírjon-e, hogy a kormány ugyan megkétszerezte az okmánybélyegek árát, de az állami nyomda nem készítette el őket idejében. Ezek az új adók és a jövő évre tervezettek, amelyek fölött még élénk vita folyik, már nem olyan szociálisak, mint az alaprendszer. Az államnak sürgősen pénzre van szüksége, nem ér rá az árnyalatokkal törődni, és így bizony megint az az igazságtalanság fog történni, hogy az ellenőrizhető jövedelműek mindent kifizetnek, az ellenőrizhetetlenűek pedig semmit, vagy csak valamennyit. Azaz, az ostor ismét a kisember hátán csattan. Jelenleg a legparázsabb vita a lakás tulajdonosok és a bérlők szervezetének képviselői között folyik. A pénzügyminiszter ugyanis azt javasolta, hogy a jövő évtől kezdve a bérbeadott lakások adóját felezzék meg a tulajdonos és a lakó között. A Lakásbérlők Szövetsége szerint ez abszolút alkotmányellenes, hiszen az adónak a tulajdonosokat kell sújtania, nem pedig azt a szegény embert, aki még egy lakást sem tudott magának venni. A Tulajdonosok Szövetsége viszont azt állítja, hogy a teljes adót a lakóknak kell fizetniük, mert ők használják a lakást. A tulajdonosnak van elég más fizetnivalója, hiszen ha bérbeadott lakással rendelkezik, nyilvánvalóan az is sajátja, amelyben lakik. Adásunk idején a polémia még javában folyik.
Bányász Katót hallották Rómából.
Végül ismerkedjünk meg azzal, hogy a kanadaiak miként számolnak el évente jövedelmükről az állammal. Hermann Judit jelentkezik Montrealból.
A kontinens legendás hírű jóléte az utóbbi időkig nem volt egészen alaptalan. Aztán váratlanul történt valami. A kapzsi politikusok az ország eladminisztrálása közben hozzá nem értésük takargatására nyakló nélkül vették fel a külföldi kölcsönöket. Eladósították, mondhatni, az egész kontinenst, s miközben ők a rendkívül magas fizetéssel és adómentes kiadásaikkal továbbra is jól élnek, az egyszerű földi halandók egyre jobban roskadoznak a munkanélküliség és a növekvő adóterhek alatt. Mert ugye mindnyájan fizetünk jövedelmi adót. Ingatlan tulajdonos lévén ingatlan adót, 5 évig helyi fejlesztési adót, az új háztulajdonosra egyszer kirót úgynevezett helyi vagy városnegyedi letelepedési adót, újabban Quebec tartományban már a rendőrség fenntartására irányuló adókiegészítést is, ezen kívül iskolaadót, adott esetben vízadót, valamint országszerte kivétel nélkül fizetjük a 7%-os áfát, tartományunként változóan a plusz-minusz 8% körüli tartományi forgalmi adót, ami eleve az áfával megnövekedett érték után számít, tehát adózunk az adó után is. S a sornak még nincs vége, hiszen utazás esetén magától értetődik a repülőtér használati adó, s az üzemanyagban, a dohányáruban és alkoholos termékek árában eleve elrejtett sok százalékos adó. Hogy ezek után a fizetésből vagy a munkanélküli segélyből mennyi pénzünk marad, valóban nem sok. Bár Kanadában a világ sok más országához mérten még mindig jól élünk, csak ki tudja meddig. Hiszen már is elhangzottak olyan megjegyzések, hogy az alagút vége előtt újabb és újabb adókötelezettségre számíthatunk. Következésképp a jövőben bizony sokkal alacsonyabb életszínvonallal kell majd megelégednünk, mint eddig. De hadd vegyem sorjába, hogyan lett Kanadából a vég nélküli adókországa az utóbbi esztendőkben. Saját kanadai időszámításom 25 évvel ezelőtt kezdődött. Akkor még csak az egyszerű adózás, elsősorban a jövedelmi adós az üzletben vásárolt árucikkekre vonatkozó tartományi forgalmi adó éráját éltük. Ez a gyakorlatban a vételár 5-7%-ának megfelelő fizetendő pluszt jelentett a pénztárnál. Később mentesítettek bizonyos cikkeket ez alól, s az oly nagyon félt szeparatista kormány több kulcsfontosságú közhasználati cikket, mint cipőt, ruhaneműt, bútort és nagyobb értékű háztartási gépeket, így a hűtőszekrény, tűzhelyet, mosogató, mosó és szárítógépet adómentesítette. Ugyanakkor több lépcsősen megadóztatta, rejtett és nyílt formában a dohányárut, az édességeket és az alkoholos termékeket, valamint az üzemanyagot. S itt hadd álljak meg egy pillanatra. A benzinpumpánál fizetett üzemanyag literenkénti ára ma 70%-os adót tartalmaz Kanadában. Ami a gyakorlatban azt jelenti, hogy a literenkénti 60 centes árból, ha levonom az adót, a benzin maga alig kerülne pénzbe. Hasonló a helyzet az édesség, a dohányáru és az alkoholos italok terén. Montrealban például a telefonszámla alapára pillanatnyilag havi 8 dollár 90 cent, de erre még 1 dollár 6 cent adót fizetünk, és minden távolsági beszélgetés után 7+8%-os adót számítanak. A havi villanyszámlán szintén 15%-os adó van, ami a gyakorlatban persze több, mint 15%, hiszen az első 7%-kal megnövekedett alapösszeg plusz annak 8%-áról van szó. Most, ha ehhez vesszük az élelmezésre költött, a mi esetünkben 2 felnőtt 1 gyermek, heti 100-120 dolláros összeget, aminek egy része, valamint az egyéb közszolgáltatások, fodrász, cipész, tisztító és hasonlók szintén áfaadózás alá esnek, bizony summás havi fizetnivalókra kell keresetet biztosítanunk. Az ingatlan adót ugyan a tartomány veti ki, de a helyhatóságok inkasszálják saját fenntartásukra. Hogy a gyakorlatban ez milyen összeget jelent ma, az 1992-es évre, íme az adatok. Montreal egyik kertvárosában lévő, amolyan átlagházam értékelése alapján a következő adókat fizetem erre az évre. A nagy montreali körzethez való tartozásért 652 dollár 15 centet. Az összegbe benne foglaltatik az 1976-os nyári olimpiai játékok anyagi fiaskójának a törlesztése is, amit ki tudja hány évig fizetünk még. Ehhez jön általános ingatlanadó címén 507 dollár 55 cent. Általános fejlesztésért 148 dollár 94 cent. Ezzel viszont még nincs vége, mert 150 dollár az évi vízhasználat díja, míg a helyi fejlesztésért 142 dollár 44 centet számolnak. Ám hogy ez utóbbi pontosan mit is foglal magában, azt
csak a helyhatóság tudja. 1992-ben tehát összesen 1601 dollár 8 cent ingatlanadót fizetek, amit szükség esetén két részletben törleszthetek. Bizony nem kis összeg.
A Szabad Európa Rádió 1993. január 22-én sugárzott műsorát hallották a nyugati országok személyi jövedelemadó rendszeréről. Szerkesztette Kézdi Pál. Az eredeti felvételt az Országos Széchenyi Könyvtár történeti fénykép és interjútára őrzi és bocsátotta rendelkezésünkre.